Én majd bárgattam 6. énekéből fogunk olvasni, 13. fejezetből, aminek a címe Imre király bűn és visszaadás útja, és nem az a vers következik, amire készültem. Nem is az, ami a változásban szerepelt, hanem még egy másik, az első vers. Elolvassuk a fejezet bevezetőjét is? Ez a fejezet arról számol be, milyen félelmet érzett Indra amiatt, hogy megölt egy dámát, Vritrászurát. Hogyan menekült el, és hogyan mentette meg őt Visnu kegye. Amikor a félistenek megkérték Indrát, hogy ölje meg Vritrászurát, tiltakozott, hiszen Vritrászura brámana volt. A félistenek azonban biztatták, hogy ne féljen megölni a démont, mert őt, Indrát, a Nárajan kabacsa, vagyis maga az istenség legfelsőbb személyisége, az Úr Nárajan védelmezi. A Nárajan éneklésének már a leghalványabb árnyéka is megszabadítja az embert minden bűnös visszaadástól, amit egy nő, egy tehén vagy egy brámana elpusztításáért jár. A félistenek azt tanácsolták Indrának, hogy végezzen el egy asvaméda áldozatot, ami elégedetté teszi Nárajanát, mert az ilyen áldozat végrehajtóját nem éri bűnös visszaadások, még akkor sem, ha az egész univerzumot megöli. Indra király a félistenek utasítására megküzdött Vritrászurával, és amikor végzett vele, mindenki elégedett volt, kivéve Indra királyt, aki tisztában volt Vritrászura helyzetével. Ilyen egy kiváló személyiség természete. Ha egy kiváló személyiség nagy gazdagságra tesz el, szégyeli magát és bánja, hogy nem törvényes úton jutott hozzá. Indra megértette, hogy minden bizonnyal a bűnös visszaadások kötelékébe került, amiért megölt egy brámanát. Látta, hogy a bűnös visszaadás megszemélyesítője követi, és félelmében menekült, amerre látott, azon tanakodva, hogyan szabadulhatna meg a bűneitől. A Mánesz a szarovár tóhoz ment, és ott a szerencse istenőjének védelme alatt ezer évig megölt. Ez idő alatt Indra képviselőjéként Nahus uralkodott a mennyei bolygókon. Sajnálatos módon azonban vonzódni kezdett Indra feleségének, Szacsi Dévének a szépségéhez, és bűnös vágyai miatt a következő életében egy kígyó testében kellett megszületnie. Indra később a nagy brámanák és a szentek segítségével bemutatott egy hatalmas áldozatot, és így megszabadult a brámana bűnös megölésének visszaadásából. És akkor az első vers következik. Sísuka uvácsa, Vritré haté trajólóká, Vritré haté trajólóká,
Vritré haté trajólóká,
Vína sakréna búrida,
Vína sakréna búrida,
Vína sakréna búrida,
Vína sakréna búrida,
Szapalá javajan szadjó,
Szapalá javajan szadjó,
Szapalá Jaba van szadjó,
Szabája van szadjó,
Vizsgará nirvrit, nirvrit endria,
Vizsgará nirvrit endria,
Vizsgará nirvrit endria,
Vizsgará nirvrit endria,
Vritré haté trajólóká,
Vritré haté trajólóká,
Vína sakréna búrida,
Vína sakréna búrida,
Szapála javajam szadjó,
Szapála javajam szadjó,
Vicsvará nirvitendriá,
Vicsvará nirvitendriá.
Vicsvará nirvitendriá. Sisukadér Goszvámi így szólt. Ó, Parikség király, ó, nagy lelki adományozó. amikor Vritrászra meghalt, a három bolygórendszer uralkodó istenségeit és minden lakóját nyomban nagy elégedettség töltötte el, és mindannyian megszabadultak a gondoktól, mindannyian kivéve Indrát. Ezután a félistenek, a nagy szentek, Pitrilóka és Bhutalóka lakói, a démonok, a félistenek követői, valamint az Úr Brahma és az Úr Shiva, és az Indrának alárendelt félistenek valamennyien hazatértek. Távoztukban azonban egyikük sem szólt Indrához. Következő versre készültem, úgyhogy elnézést a holnapi lecke tartótól, de lehet, hogy majd kicsit belecsípkedek annak a témájában. Ez a hatodik ének egy nagyon különleges ének, nagyon különleges történetek vannak benne, amelyekből mindegyikben nagyon sokat tanulhatunk. Biztos nem sok mindenki emlékszik, rá nem hagyott mély nyomot senkibe, de múltkor, amikor a leckét tartottam, akkor itt arról az volt az egyik dolog, amit szerettem volna így a baktáknak átadni, hogy vannak bizonyos dolgok, amik habár másodlagosnak tűnnek a lelki gyakorlataink szempontjából, mégis vagy közvetlenül, vagy közvetve támogatják a lelki gyakorlatainkat. És az egyik példa, amiről akkor beszéltünk, hogyha egyenesen ülünk, miközben japázunk, vagy leckén ülünk, hogy az mennyire segíti azt, hogy tudjuk megfelelően figyelni. És itt ebben a második versben itt van egy dolog, van egy az utolsó mondat úgy szól, hogy félistenek és a többiek, amikor elmentek, akkor távoztukban egyikük sem szólt Indrához. És ez egy nagyon érdekes pont, hogy a Bhágavatamban nagyon-nagyon sok helyen találhatunk olyan kijelentéseket, utasításokat, amelyek a kultúráról szólnak, nem kizárólag a szent névről. Ha megnézzük a simát Bhágavatamot, ott vannak a királyok, különböző viszályok, átkok, áldások, nem kifejezetten a szent névről szól, habár Vyászadév ezt kifejezetten a Kali Yuga embereinek írta. És nagyon sok helyen megjelenik a kultúra. És ez a mondat is, legalább az én olvasatomban, arra a kultúra elemre utal, hogy amikor megérkezünk valahova, akkor általában ezért szoktuk üdvözölni a házigazdát, de néha, amikor elmegyünk, akkor már nem feltétlen úgy történik, mint ahogy a kultúránk azt előírná. Én is próbálom gyakorlatba tenni ezt a dolgot, ez egy nagyon fontos eleme annak, hogy fejlesszük magunkba a személyességet, fejlesszük magunkba a megértést, azzal kapcsolatban, hogy a murtik, ők nem szobrok, hanem valódi személyek, hogy amikor valahol látogatóban vagyok, mondjuk eljövök ide hozzátok a budapesti templomba, akkor mielőtt elmegyek, akkor elköszönök Gornitájtól. És a kultúránk az nem is csak az, hogy akkor bejelentjük, hogy ó, igen, én akkor most megyek, majd találkozunk, hanem valójában a kultúránk az, hogy amikor valakinél vendégségben vagyunk, akkor engedélyt kell kérni a távozásra. És ennek a magyarázata az az, hogyha csak annyit mondunk a vendéglátóinknak, hogy jó, én most megyek, akkor az egyféleképpen lezárja azt a kapcsolatot, az egy fájdalmat fog érezni a vendéglátón. Mivel a bakták között nagyon intenzív, erőteljes, őszinte szeretetteljes kapcsolatok vannak, akkor ők sosem akarnak elválni egymástól. És hogyha valakinél ott vagyunk vendégségbe, és eljövünk, és azt mondjuk, hogy jó, én elmegyek, akkor ez egy olyan fájdalmat ébreszt a vendéglátónak a szívében, amit biztos nem akarunk. És ez egy Bhakti Vinaya Purna Maharaj magyarázza, hogy a megfelelő etikett az az, hogy engedélyt kérünk a távozásra, annak érdekében, hogy majd nem sokára visszajöhessünk. És akkor ez így nagyon szépen kiegyensúlyozza ezt a dolgot. Itt Srila Prabhupada a bevezetésben, illetve itt ennek a második versnek a magyarázatában ír arról, hogy miután Indra megölte Vritrasurát, akkor elment a Manasa Sarovar tóhoz, belemerült a vízbe, és ott 1000 évig meditált annak érdekében, hogy megszabaduljon ennek a tettnek a bűnös visszahatásától. És akkor ott írja Prabhupát, hogy addig, ameddig nem volt ott, akkor ugye a félistenek király nélkül maradtak, akinek van tapasztalata, hogy irányítani 3 embert, az tudja, hogy már azt is nehéz vezető nélkül irányítani, szóval általában, hogyha csinálunk valami bizottságot, hogy 3 baktát összehozunk, nekem mindig az az első kérdés, hogy oké, ki lesz a főnök, mert 3 embert lehetetlen főnök nélkül irányítani. Szóval a 33 millió félisten és a hozzátartozó birodalmak és egyéb alattvalók nyilvánvalóan nem tudtak uralkodó nélkül maradni, és ezért megkeresték Nahust. Nahus egy ember, aki a Földön élt, egy király, egy kiváló király volt, aki végtelen jámbor volt, nagyon-nagyon sok jámbor tettet végrehajtott, és úgy gondolták a félistenek, hogy ő lenne a legalkalmasabb személy, hogy betöltse Indrának a posztját, ameddig Indra távol van. De tudjuk, hogy Indra ez nem egy név, hanem ez egy titulus, ugyanúgy, mint Brahma vagy a többi félisten. És akkor őt megkeresték a félistenek és a bölcsek, és megkérték, hogy vállalja el, hogy legyen a mennyek királyságának a vezetője. És Nahus, mivel nagyon-nagyon jámbor volt, ezért nagyon alázatos volt, de mivel a bölcsek kérték erre, akkor értette, hogy itt most a feljebb valóinak az utasítása jön egy kérésnek a formájában, és akkor elfogadta ezt a szolgálatot. És ilyet valószínűleg bakták között még sosem láttunk, de ahogy megkapta ezt a hatalmat és a fényűző lehetőségeket, akkor némiképpen ez hatást gyakorolt az elméjére, de nem a kedvező irányba, hanem a kedvezőtlen irányba. És habár úgy kezdte a szolgálatát, hogy nagyon-nagyon alázatos volt, a szentek nevében vezette a félisteneket, akkor egyre inkább erősödött benne a büszkeség, és egyre inkább szeretett volna mindent élvezni, amit Indra élvez. És ugye természetes módon elfoglalta Indrának a palotáját, Indrának a trónján ült, ez vele járt a szolgálattal. Viszont végtelen büszkévé vált, és elkezdett járni az egész univerzumba, és kényszerítette a szenteket arra, hogy az ő dicsőségét énekeljék. Ami ugye Prabhupád írja más helyen a Bhágavatamban, hogy ezt szokták csinálni a brámanák, hogy dicsőítik a királyt, mert ott látják, hogy a királynak az a potenciál, ami megnyilvánul a királyba, az a legfelsőbb úrtól jön, szóval érdemes arra, hogy dicsőítsék. Ez Véna Maharajnak a történeténél van leírva, aki ugye egyébként nem sok mindent tudott felmutatni, ami miatt érdemes lett volna a dicsőítésre. Szóval nem alázatosak voltak a szentek, és dicsőítették. És aztán egyszer Nahus meghallotta, hogy valaki a palotában azt mondja, hogy Nahus most már majdnem olyan, mint Indra, mert ő már mindent élvez, amit Indra élvez, kivéve Indrát. És akkor Nahus ezen nagyon elgondolkozott, hogy hát ő nem akar kevesebb lenni, mint Indra, hiszen ő most Indra. Szóval akkor úgy néz ki, hogy ez a következő dolog, hogy akkor neki kell élvezni Indrát. És akkor üzent neki, hogy készüljön fel, mert akkor ő az új Indra, és akkor jön, és feleségül fogja venni. És persze Indráni egy hűséges feleség, ehhez híven nagyon-nagyon megijedtettől, és akkor próbálta kikerülni ezt a találkozást, próbált elbújni. Nahus pedig az egész univerzumban hirdette, hogy akkor most megy, és akkor ez az utolsó lépés, hogy akkor ő is teljes jogú Indraként tudjon funkcionálni, hogy akkor megy és feleségül fogja venni Indránt. És végtelen felfogalkotottságában arra kérte a szattarisiket, hogy ők hordják a gyalogkintóján. Szóval, hogy ők vigyék a gyalogkintóján. A szattarisik, ők a nagyon emelkedett szentek, ők a göncöl szekérnek a csillagai, szóval nem akármilyen személyiségek, hogy a testüknek a ragyogását így innen tudjuk látni. És a göncöl szekérnek a csúcsán lévő személyiség, ő Agasztyamuni. Agasztyamuniról van egy pár érdekes történet a Bhágavatamban és más védikus szentírásokban, egy nagyon különleges személyiség. Ő egy hüvelyk ujjig magas, és ő vezeti a szattarisiket, és az az egyik tulajdonsága, hogy végtelen mennyiségű tud enni. Van egy pár érdekes történet ezzel kapcsolatban is. És a szattarisik, mivel a királyuk parancsolta nekik ezt a dolgot, ha bár nem kellett volna elfogadniuk, hiszen ők szent brámanák, akkor elfogadták, hogy csinálják ezt a szolgálatot. Agasztyamuninak viszont van egy olyan tulajdonság, hogy szereti, hogy felizzíteni ő is a hangulatokat, ezzel Nárada Muni nincsen egyedül. És akkor ezért úgy állította be a szattarisiket a gyalogkintónak a hordozásához, hogy ő volt az egyik oldalon, a másik hat meg a másik oldalon. És akkor úgy vitték a gyalogkintót. És akkor ugye hát eleve ekkora, a többiek ők nagyobbak, meg hát egyenlőtlen volt így a súlyeloszlás, és akkor nagyon így ingott így a gyalogkintó, és Nahus nagyon megharagodott. Ez biztos egy fontos téma, mert ugye van legalább még egy hely, ahol hasonló dolgok történnek, amikor Rahugana király szintén gyalogkintózik, és akkor az is így rászkodik, szóval biztos valami fontos üzenete van azoknak, akik gyalogkintón utaznak, hogy ha remeg alattuk, akkor legyenek türelmesek. És Nahus, amikor kinézett, akkor látta, hogy itt van egy ember, itt a másik oldalon van hat ember, így viszik a gyalogkintóját, és nagyon-nagyon mérges volt. És akkor kidugta a lábát a gyalogkintóból, és így megrúgta Agasztyamunit. És akkor mondta neki, hogy hé, serpa. Ez a serpa, az azt jelenti, hogy szolga. És szárpa. És Agasztya meg fölnézett, ő is elég könnyen dübegurul, és akkor mondta, hogy szárpa baba. És ennek a szárpának a másik jelentése az, hogy kígyó. Mondta, hogy akkor legyél kígyó. Mivel egy ilyen komoly sértést követett el. És akkor Nahus azonnal átváltozott egy kígyóvá, így kicsúszott a gyalogkintóból, és akkor érezte, hogy ezt lehet, hogy nem kellett volna. Nagyon-nagyon megbánta a tettét, könyörgött, de Agasztya rendíthetetlen volt. Aztán Nárada közbenjárására Agasztya módosította az átkát, és azt mondta, hogy igen, most már egy kígyó maradsz, ezt most már nem fogom visszavonni, de találkozni fogsz Judistérrel, és Judistér föl fog téged szabadítani. És ugye ez azért eltartott egy ideig, ugye ez a történet, és a pándavák idején között ugye eltelt egy idő, és óriás kígyóként élt Nahus egy erdőben, és ő az, aki elfogta Bhímát, és így föltekeredett rá, és így tartotta is Bhíma, ha bár tudjuk, hogy hihetetlenül erős, akkor nem tudott kiszabadulni a gyűrűiből. És Judistér megtalálta Bhímát, és a kígyó elkezdett kérdéseket föltenni neki a Dharmáról. Úgy látszik, ez egy másik ilyen rendszeres szórakozása volt Judistérnek, hogy bármint különböző helyekről és a Dharmával kapcsolatos kérdésekre válaszol. És ahogy feltette a kérdéseket a kígyó, akkor Judistér maradéktalanul is tökéletesen megválaszolta őket, és ennek hatására Nahus felszabadult. És ezt a történetet azért meséltem el, egyrészt mert majd később a fejezetben, ez nagyon röviden össze lesz foglalva egy versben, amelyhez nincsen magyarázat, szóval ahogy én is csináltam általában azokat a verseket átugráljuk, ahol a Srila Prabhupád nem fűzött magyarázatot. Gondoltam, ez egy érdekes történet. Másrészt pedig ez a történet is jól illusztrálja azt a dolgot, hogy mennyire kell vigyáznia mindenkinek, hogy milyen tulajdonságokat fejleszt magában, és hogyan viselkedik. És ahogy Indra esetében sokszor feljön ez a téma, ugyanígy Nahus esetében is, hogyha ő alázatos tudott volna maradni, akkor ez az egész történet nem így zajlott volna. Ami nagy veszteség lenne, mert akkor nem tudott volna belekerülni a bárgoltamba. És itt a következő versben Srila Prabhupád arról beszél, hogy Vritrászurája brámana volt, és azon kívül, hogy brámana volt, ő egy vaisnava volt. És sokszor hallhatjuk ezt a kijelentést, hogy minden vaisnava egyben brámana is, és akkor Srila Prabhupád beszél erről, hogy de nem minden brámana vaisnava. Tavaly, amikor itt volt Srila Bhaktivedanta Purnama Maharaj, akkor nagyon szépen elmagyarázta, hogy mit jelent az, hogy minden vaisnava egyben brámana is, mert egyáltalán nem azt jelenti, mint amit általában gondolunk róla, vagy hát tavaly előtt volt. Érdemes meghallgatni ezt a leckét, nem fogok belemenni a részleteibe, de ott arról beszélt Bhaktivedanta Purnama Maharaj, hogy az éles stílusunk szempontjából, az ásramunk szempontjából mindannyian gyakorló, vaisnavák gyakorló bakták a brahminikus éles stílust követjük. Szóval az, hogy mindenki imádhat Murtit, mindenki fölülheti a Vyászaszára, még én is, és tartat bágoltam leckét, mindenki részt vehet a harinámban, énekelhet mantrákat. Ez a brahminikus éles stílusnak az alkotó elemei. És mindannyian fel vagyunk hatalmazva ezekre a dolgokra. De azok, akik a varnájuk szerint is brámanák, ők abban mások, hogy ők képesek múltét imádni napi 24 órában, heti 7 napban, az év minden napján. Szóval aki, vagy képesek prédikálni 20 éven keresztül, képesek tanítani, ugye ez a három fő foglalatosság a brámanáknak, akkor ők azok, akik brámanák. Sokszor szoktunk beszélni vendégekkel Krisna völgybe a varnásramról, mert ugye ez egy olyan terület, amire Srila Prabhupád azt mondta, hogy ez az ISKCON 50%-a, amit a követőire bízott, és hát elég kevés elmozdulás van ebben a tekintetben az ISKCON-ban. És vannak mindenféle elképzelések, sokszor jönnek a bakták, hogy akkor ki mondja meg, hogy én most milyen varnába tartozok, ki van erre felhatalmazva. És akkor én mindig azt szoktam kérdezni a baktáktól, hogy mi az, amit csinálnak szívesen szabad idejükbe. És azok a bakták, akik szabad idejükbe szívesen prédikálnak, tanítanak, vagy murtit imádnak, ők biztos brámanák, a varnájuk szerint is. A különbség a brámanák és a vaisnavák között az az, hogy a brámanákat a Brahman érdekli, a vaisnavákat meg a Parabrahman, Krishna. Akár így, akár úgy, akár a varnánk szerint brámanák vagyunk, akár nem, mindenféleképp törekednünk kell arra, hogy elsajátítsuk a brahminikus tulajdonságokat, és mindest úgy, hogy Krishnát tartsuk a középpontban, és az odaadásunkat táplálva. Ami azt jelenti, hogy mi szempontunkból ismernünk kell a filozófiát, és kell gyakorolnunk is annak a gyakorlati aspektusát. És az egyik ilyen gyakorlati aspektus, ez az alázat, vagy a tiszteletnek a kimutatása. Tegnap ültem az irodába, és akkor hallgattam két baktát, ahogy csinálták a szolgálatukat, és közben beszélgettek. És ha le akarom egyszerűsíteni, akkor a kérdés az volt, amit föltett az egyik bakta, hogy miért kéne nekem alázatosnak lenni. Akkor nagyon szép választ kapott rám, de mit gondolsz, Misi, miért kéne alázatosnak lennünk?
Mert az alapja annak, hogy gyakorolhassuk a lelki élet minden aspektusát.
Igen, ez egy alapvető tulajdonság, ami szükséges a lelki élet gyakorlásához. És hogyha megnézzük, akkor végtelen jelentéktelenek vagyunk. Szóval ez az alázat, ez a természetes helyzetünk. Amellett ez egy olyan tulajdonság, ami vonza Krisnát. Szóval mi, mint Vaisnavák, igazából ezért gyakoroljuk az alázatot, mert ez egy olyan dolog, ami tetszik Krisnának. És minden olyan dolgot szeretnénk csinálni, ami tetszik Krisnának. És ez az alázat, ez egy hangulat, de ugyanakkor kell, hogy társuljon mellé egy alázatos gyakorlat. Szóval, ha valakinek csak a hangulata alázatos, akkor az nem lesz elegendő. És mint minden más, ezt a dolgot is lehet gyakorolni mind a három kötőerőben. Szóval ugye általában ezeket a tulajdonságokat, amit a bakták el akarnak sajátítani, mindig a jóság kötőeréhez, vagy a sudaszatvához társítjuk, de az alázat meg tud nyilvánulni a tanulmónába is. Hogy néz ez ki? Prabhu, föl tudnád mosni a folyosót? Nem. Én annyira elesett vagyok, hogy én nem tudom, ez túl sok nekem, ezt én nem bírom. Szóval amikor megkérnek valami szolgálatra, és alkalmatlannak érezzük magunkat rá, az természetes, de ha meg se próbáljuk, akkor nem biztos, hogy a megfelelő kötőerőben van az alázatunk. Aztán van az alázat a szenvedély kötőerőjében. Mindig, amikor kötőerőkről beszélek, vissza kell fognom magamat, hogy a szenvedélyről ne beszéljek túlságosan sokat, mert azzal vagyok közelebbi kapcsolatban. És volt, amikor Krisnavölgybe költöztem, akkor utána úgy kezdtem úgy érteni, hogy akkor hogy működik a Krisnatudat, meg minden, igen, fontos alázatos lenni, és akkor elhatároztam, hogy én leszek a legalázatosabb. Szóval ez a szenvedélynek a kötőereje. Vagy a másik megnyilvánul szintén a szenvedély kötőerejében lévő alázat, amikor szintén egy személyes történet, azt hiszem ezt elmeséltem egy korábbi alkalommal, hogy volt egy bakta, aki megnyerte a Srila Prabhupád maratont, és oda mentem hozzá gratulálni, jó kedves Prabhu, annyira jó bakta, hogy megnyerted a maratont. És mondta, hogy nem, de hogy is, és így elment. És én nagyon zavarba estem, úgyhogy kb. Egy évig gondolkoztam ezen a válaszon, hogy miért mondta, hogy nem, már megnyerte. Hát Marás felolvasta a nevét, tehát csak nem viccből őt mondta, hogy akkor ő nyerte meg. Bár most arra mondta, hogy nem jó bakta, hát gondolom valami fiktív, azt csak nem tudja megnyerni a maraton, szóval az csak kell valami lelki sakti. És ez is egy olyan alázat, ami nem megfelelő. Amikor az alázatot a jóság kötőerejében gyakoroljuk, akkor tisztában vagyunk azokkal az eredményekkel, amiket elértünk, és tisztában vagyunk azzal, hogy kinek a kegyéből értük azt el. Szóval ilyen, amikor dicséretet kapunk, akkor azt nem kell elutasítani, hanem ha az igaz, akkor el kell fogadni, hogy igen, megnyertem a maraton, de ez a lelki tanítómesteremnek a kegye. És ezek még mind a hangulatról szóltak, de ahogy mondtam, kell, hogy kapcsolódjanak cselekedetek is ahhoz, hogy ezt az alázatot valóban el tudjuk mélyíteni magunkban. És az egyik ilyen vonal az a tiszteletünknek a kimutatása. A tiszteletünknek a kimutatása sokszor nehéz. Az egyik dolog, amiért nehéz, mert ahhoz észre kéne vennünk, hogy másokban milyen jó tulajdonságok vannak, amihez kell tudás. A másik, amiért nehéz, hogy el kell ismernünk, hogy ők ezekben a tulajdonságokban jobbak, mint mi, ami meg a hamiságunk miatt nagyon nehéz. Szóval a tiszteletünket kimutathatjuk azért, mert tudjuk, hogy ez jó, egy baktától ez van elvárva, meg kimutathatjuk azért is, mert megértjük, hogy ez a valós helyzet, hogy akkor vannak jó tulajdonságok másokban, és nagyon sokban jobbak nálunk. És mindenkit lehet tisztelni valamiért. Szóval ez nem úgy van, hogy akkor mindig csak fölfelé nézünk, és mindig csak azokat tiszteljük, vagy próbáljuk tisztelni, akik fölöttünk állnak, hanem mindenkiben tudunk találni legalább egy olyan tulajdonságot, ami miatt tudjuk tisztelni. Ezt is Srila Bhakti Vidya Purna Maharaj magyarázta, hogy tiszteltünk valakit azért, mert idősebb, tiszteltünk azért, mert tanultabb, azért, mert megvalósítottabb, vagy azért, mert odaadóbb ezek az általános kategóriák, és így emelkedik a fontosságuk. De azt mondta, hogy ezen kívül is találhatunk tulajdonságokat. Ha másért nem, akkor azért, mert tudjuk, hogy nagyobb darab, és nagyobb pokon tudna adni nekünk. Szóval, amikor szankirtanon találkozunk ilyen emberekkel, akkor őket is tiszteletteljesen közelítünk meg. lehet, hogy nem feltétlenül minden tulajdonságuk tiszteletre méltó, de legalább ezt az egyet biztos tiszteletben fogjuk tartani. És ami egy másik félelem a baktákban, nyugati neveltetésünknek köszönhetően az az, hogy azt hiszük, hogy ha tiszteletet mutatunk valaki felé, vagy alázatot mutatunk valaki felé, akkor kevesebbet veszünk. De ezt mindannyian érezhetjük, amikor a lelki tanítómester társaságában vagyunk, idősebb bakták társaságában vagyunk, és alázatosabb tudunk lenni, tiszteletteljesebb tudunk lenni, hogy ez mennyire jó érzés, és mennyire épít bennünket. Szóval, hogyha valakinek az elméje bedobja ezt az aggodalmat, akkor nyugodtan hárítsa el, próbálja ki egyszer, hogy milyen, amikor tényleg alázatos és tiszteletteljes tud lenni. És utána az az élmény fog segíteni abban, hogy mindig tudja gyakorolni ezt. Van inkább egy fél órától jegyzetem, de akkor azt hiszem, azt elrakom legközelebbre. Megijedtem, hogy másik vers lesz, de általában ez így szokott lenni. Van esetleg valami rövid kérdés? Igen?
Van nagyon sok történet a Bhágavatamban, amikor ilyen nagy bölcsek is így súgy megáldoznak valakit. És hogy mindig ugye az a tanulság, hogy akkor az a személy elkövetett egy hibát, de ugyanakkor ezek a nagy bölcsek is bizonyos szempontból így türelmetlenséget, vagy hirtelen felindulást tanúsítottak, ami az ő helyzetükben nem biztos, hogy mondjuk egy példaértékű. Ugye ezt úgy hogyan kell látni, vagy hogyan tehetik ezt meg, hogy így bárszavonul, meg a univerzum legnagyobb bölcsei, hogy csak így sicsak jönnek a sokszikból.
Megengeditek, hogy egy személyes történettel válaszoljak? Egyszer volt, hol nem volt. Volt egy szerencsétlen hádragya, akinek a lelki tanítómestere, Srila Bhaktivinoda Govinda Swami Maharaj nem túl gyakran látogat Magyarországra, és így elég kevés lehetőségünk van társulni vele személyesen, vagy személyes szolgálatot ajánlani. És ezért, amikor lehetőségünk van, akkor mindig nagyon-nagyon figyelmes próbálok lenni az igényére, hogy akkor, ha két évente itt van három napot, akkor legalább abban a három napban minden úgy történjen, ahogy ő szeretné. És akkor egyszer jött valami helyről, ahol egy nagyon nem megfelelő szállást kapott, és telement a csadarja poratkákkal. És akkor odatta a csadarját, és kérte, hogy tisztítassuk ki. Na most, aki lakott meg Kisnevölgybe, az tudja, hogy amikor szombat délután kap egy ilyen felkérést, és hétfő reggelre kell azt megcsinálni, akkor ott a somogymámosi száraz tisztítók hétvégén zárva vannak. Sőt, a kaposváriak is. De akkor úgy elvettem tőle, és akkor gondolkoztam, hogy jó, hát majd kitalálunk valamit. És egy dolgot kötött a lelkemre, hogy semmiféleképpen sem mossuk ki. Minden gyapjú csatra, nagyon finom gyapjú anyag volt. És akkor gondolom, hogy nem gondolkozott abban, hogy kézzel mossák ki, de akárhogy is nem akartam spekulálni, ezt az egy dolgot a lelkemre kötötte. És akkor én voltam a szolgálja, és akkor mindig igényelte, hogy akkor vele legyek, szóval nyilván való volt, hogy nem én fogom tudni megcsinálni. És akkor odottam a Matajikhoz, elmondtam nekik mindent részletesen. Egy apróságot felejtettem el, hogy ne mossák ki. De hogy valahogy tisztítsák ki. És akkor kérdezte, teltek a napok, akkor kérdezte, igen, és akkor kérdeztem a Matajikat, hogy mi van. Mondták, hogy hát zárva a tisztító, nem tudják kitalálni, de hát majd akkor kitalálnak valamit, kimossák vagy valami. És mondjuk akkor se kapcsolódom, mintha erről szó lett volna. Ennyit az intelligenciáról. És kérdezte Guru Maharajan akkor egy két nap múlva, hogy mi van a csadarjával. És mondtam neki, hogy hát nem tudom, a Matajik elvitték, majd kimossák, hogy csinálnak vele valamit. És ez a templom folyosón történt, ott a középső folyosónak a közepén álltunk, fesztivál volt, jöttek, mentek a bakták. És akkor ennek a válasznak a hatására lelki tanítómesterem a csodálatos lótuszöklét, ami körülbelül olyan méretű, mint az én fejem, így elkezdte rázni az orrom előtt. És az oroszlán üvöltéshez hasonló hangon kérdője volt, hogy ezt az egy dolgot kérte, hogy ne mossuk ki, és ezt miért csináltuk. És akkor jött az elményben volt, hogy én nem csináltam semmit a mutatjuk jelentel. De azt értettem, hogy ezt lehet, hogy jobb nem mondani, és akkor ott álltam, és annyira kiabált, hogy ott a bakták, hát volt egy 40 bakta, hogy ott ment egy a folyosón, mindenki ledermett, és mindenki így nézte. Ez is ugye jó esik az ember egójának, hogy akkor úgy volt vele rájuk a tanítanásra, mindenki szemeláltára. Megfordult, és kiábiharzott. És akkor én meg mentem utána, mint egy pincsi kutya, akkor ott a konyha előtti folyosón, ott megismétlődött a jelenet, már a kérdés nélkül, tehát csak ott kezdte, hogy akkor mi van, akkor még mindig ez volt az elmémben, hogy hát igen, a matagyom is most én kapom meg a magamét, akkor megint elfordult, megint elviharzott, kiment a templom mögé, ott akkor megint utolértem, megint megfordult, megint elkezdett üvölteni, rázni az öklét, és akkor így bejött az elmémben, hogy igen, én ezt én rontottam el. És nem mondtam egy szót sem, de abban a pillanatban így megváltozott a hangulat, belénkarult, és mondta, gyere sétálni. És megértettem, hogy ez a tű, ahogy nevezik is a szentírásaink, ez egy transzcendentális tű. És a szentek és a lelki tanítómester azért mutatja ki a dühét, mert úgy látja, hogy nincsen más eszköze arra, hogy a tanítást egy olyan formába adják, amit képes a tanítvány befogadni. Szóval amikor Vaisnavát csinálják, akkor általában ez a magyarázat, hogy úgy látják, hogy nincsen más mód, hogy végre megértesse velünk azt, amit meg kell értenünk. És amikor én elfogadtam, hogy igen, én hibáztam, ez az én felelősségem, akkor nem volt neki indoka folytatni ezt a dühöt. És ez egy hihetetlen élmény volt, szóval amikor találkozunk a transzcendenssel, ez egy hihetetlen élmény. Tapasztalni azt, hogy nyoma sem volt ő benne, csak mutatta, hogy dühös, annak érdekében, hogy én megértsem. Aztán, amikor nem Vaisnaváról van szó, ugye itt vannak bárgoltam a történetek olyanokról, akik nagy szentek, nagy hatalmak, de nem Vaisnavák, akkor ugye ők meg van, hogy beleesnek a szenvedély kötőhelyébe. Köszönöm szépen a figyelmet. Rambarácsimat bárgoltam ki, és a Prabhupádat ki, Óra Bhaktavinda ki,